művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Timár Éva, művészbejáró vendége, érdemes és kiváló művész, végig játszotta a világ és a magyar irodalmat, 7 vidéki színházban is volt, aztán budapesti kamara, a legtöbben mégis a mi kis falunk Joli nénie, minden lébekanál Joli nénieként ismerik, utána adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal, beszélek, hát több mindenről, aztán, ha jut idő rá, akkor talán 4 dologról is beszélek, a Katona József Színház Oktogon előadásáról. Újra néztem a Valuskát, tudják, Kraszna Horkai László szövege alapján Ötvös Péter írt belőle operát, beszélek a Rózsavölgyi Színház egy előadásáról, és ki tudja még mi mindenről. No, akkor Éva, azt mondtad, most ugye bevallhatjuk, hogy most lettál 85 éves.
Igen.
És volt egy ünnepség a Hadszínben, ahol azt mondtad, hogy életed fő problémája az, hogy hogyan lehet jónak lenni, és hogy ez milyen nehéz. Neked ez sikerült?
Én azt hiszem, hogy elég jól sikerült ez a dolog. Szóval ez egy fontos probléma, ugye ezt a Szecsuáni Jólélek című darab
amit
kapcsán mondtam.
Játszani,
amit
ugye,
imádtam játszani, különben is Brechtet nagyon-nagyon szeretem, én egy nagyon nagy költőnek tartom, és csodálatos darabjai vannak, a versei csodálatosak, de a Szecsuáni az egy különösen nagyon szívemhez nőtt darab. És pontosan ezért, mert ez egy gond volt számomra, hogy az életben mindig, hogy mennyi az, amennyi az ember saját magának kell, hogy megtartson azért, hogy életben tudjon maradni, azért, hogy a dolgai rendben legyenek. És mi az, amit oda kell adni bárkinek, másoknak, a barátoknak, ismerősöknek, ismeretleneknek.
És volt, amikor úgy érezted, hogy túl sokat adsz, vagy éppen, hogy túl keveset?
Igen. Mondasz szóval igen, ezt úgy mindig rendben kellett, gondolni kellett rá.
De mondasz egy példát?
Hát, nem nagyon tudok példát, nem nagy dolgokról van szó. Aha. Tulajdonképpen. Nem nagy dolgokról van szó, csak olyan dolgokról, hogy akkor elmenjek-e meglátogatni, mert nincs jól valaki, vigyek-e neki valamit, és még külön vásárol. Szóval ilyesmikről van szó tulajdonképpen, nem nagy dolgok, hál' Istennek nem nagyon történtek velem az életben, már mint olyanok, amik tragédiák lennének, vagy nagyon-nagyon mélyen érintettek volna.
Hát de azt történt veled, hogy ugye mondtam, hogy vagy 7 színházban voltál.
7-ben? Én többre emlékszem.
Na.
Én úgy emlékszem, hogy Magyarország összes színházában
tényleg
voltam, igen.
De miért?
Igen.
Hát miközben voltál hosszú ideig, hát Miskolcon ott voltál, vagy 10 évig.
10 évig voltam, igen, az volt a legjobb.
4-5?
4-5, igen. Pécsett is voltam egy pár évig. Nem tudom, nagyon mozgékony vagyok, az az igazság, hogy megőrülök, hogyha nem tudok valahova menni, ez régebben utazásban is megvalósult, mostanában már nem.
Mint hogy külföldre mentél sokat.
Külföldre is mentem, de színházakba is szívesen. Hát volt olyan időszak, például arra nagyon jól emlékszem, hogy Győrben próbáltam, és Kaposváron játszottam. És akkor próba után átmentem Kaposvárra játszani, és vagy aznap este, vagy másnap hajnalban indultam vissza Győrbe próbálni. Szóval, és ez nem okozott gondot.
Adta, hogy?
Autóval. Aha. Sokat autóztam, igen. Aha. Most már abba hagytam meg.
De mi hajtott ide-oda, amoda egyébként? Tehát azt tudom, hogy ugye voltak meghatározó rendezők.
Igen, hát, azok nagyon
ugye
hajtottak.
Ugye Szolnokon Székely Gábor, Miskolcon Csiszár Imre, akivel együtt is éltél.
Igen.
Egy jó ideig. Tehát, hogy Kaposváron Éppen akkor jöttél el onnan, amikor kezdődött a nagy fénykorszak.
Nem, talán akkor. Vagy a legelején még ott volt. Zsámbéki
Gáborral dolgoztam, még a Mirandoli a címszerepét.
Hát mentem Pécsre.
Ott meg Sík Ferenc.
Ott meg a Sík Feri volt, és fantasztikus szerepeket játszottam ott is. Aztán Pécsről mentem el Szolnokra, mert ott megint azt láttam, hogy ott valami olyat csinálnak, ami engem nagyon érdekel. És hála Istennek.
És már mind a mai napig te jársz színházba, ez nem minden színészre jellemző.
Nem, most már nem
most járok. Most már ne hülyeskedj, hogy. Én láttalak az időnként.
Azért, mert minden, hát az még régebben igen, volt. Hát pár évvel
akkor
ezelőtt.
Akkor még jó az emlékezetem.
Pár évvel ezelőttig jártam, igen. Nem tudom, minden szerelemnek vége van egyszer, és ennek a színház iránti szerelmemnek is úgy látszik, hogy vége van.
De mitől lehet ez?
Az attól van, hogy megváltozott, hogy más, hogy ez már nem az a színház, ami nekem az anyanyelvem volt. És
mert
ugye,
hogy milyen?
Nem tudom, azt tudom mondani, hogy más. De nem hát rosszabb, nem jobb, hanem valahogy más. És ez számomra már nem az én anyanyelvem. Ezt szoktam mondani, hogy én a 21. században már csak néző vagyok.
De nem azt mondtad, hogy az se vagy.
De ne.
Csak
már
színháznéző
már
nem vagy, de egyébként
néző,
igen.
De úgy az egész életnek a nézője vagyok. Ez a rettentő gyors technikai változás, ezzel én már nem tudtam lépést tartani igazából. Az internet számomra egy ilyen megtanult alapszinten használt dolog, de sokat hibázok, már nem tudok. Mesterséges intelligencia, hát ez nekem egy vadonat új dolog, amiben már nem tud, nincs
igen,
igazán szükségem.
Volt egy nagyon szép momentum ezen a szülinapi köszöntéseden a hadszínben, hogy ugye te, ha jól tudom, 14 filmben szinkronizáltad Judy Dench.
Körülbelül legalább.
És valaki jó fölhívta ugye ezt az Oscar-díjas színésznőt, aki amúgy igen, meg már a 91. körül
igen, de fantasztikus
jár életévben.
Jó,
és egyszerre állok. Csak bejátszották, hogy ő is köszöntött téged videón. És akkor kissé neked, mintha eltört volna a mécses.
Igen, nagyon-nagyon meghatott. Elsősorban az, hogy vették a fáradtságot, mert tudták, hogy én nagy rajongója vagyok a Judy Dench-nek. Ő egy fantasztikus ember, és egy fantasztikus színésznő. Egy természetbarát. Szinkronizáltam például egy ilyen természetfilmjét, ahol ős erdőkben, 85 évesen, 42 fokos, 45 fokos melegbe éjszaka bogarakat figyel meg természettudósokkal, és hihetetlen dolgokat csinál. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem őt, és tényleg nagyon meghatott az, hogy ő, hogy a barátaim megkeresték, és hogy ő ilyen kedves volt. És
amikor bejöttél a színház
küldött
előterébe, azt mondtad, hogy már rád fér egy ilyen szép este. Ezt miért mondtad?
Azért, mert nem vagyok nagyon kibékülve ebben a korral, az az igazság. Ebben sok örömöt nem találok benne, nehéz keresni kell. Én is nagyon szeretem a természetet, de fizikailag nem vagyok már olyan jó állapotban, a lábam nem tökéletes, úgyhogy, de azért igyekszem minden nap legalább egy órát sétálni. Imádom a fákat nézni, a természetet, de már nagyon messze, hegyekbe már nem tudok menni régebben sokat. Régebben jártam a budai hegyekbe, ott tanultam szöveget például. Vittem magammal. Persze, vittem magammal egy pár oldalt, de télen, akkor még havas, gyönyörű havas tájak is
és közben
voltak.
Ott volt az orrad és előtt, akkor és nem félte, hogy elbuksz.
Nem.
Egyébként tudod, hogy a Bálint András így tanult, csak igen? Vele megy a kutyája is.
Ja, igen. Nekem nem volt kutyám, de én nagyon szívesen is, és most is nagyon szeretek, de most már is közelebbi helyekről megyek.
Hát de azért úgy Jól nézel ki, mit mondja.
Nagyon kedves tőle, de...
Tehát úgy nézel ki, mint azért, aki jól...
Igen, de azért érdem.
Virgonc, izé.
Hát azt nem mondanám, ne? Azt nem mondanám. Érzem, hogy lassabban megy minden, meg kell gondolni. Nagyon nehéz elengedni dolgokat. Imádtam utazni, imádtam a tengert. Én az Adriának a szerelmese vagyok. Minden évben mentem, hajóztam sokat. Minden. Ezeket el kellett engedni, és ez fájdalmas dolog.
De
ez
miért nem, most már repülővel
sem nagyon
menni?
Nem tudok elmenni, hát az most már nagyon sok, ez a 8 órás autóút oda. Akkor kicsit félek is, hogy valami történik ott, ez már gond nekem. Szóval nem, hát hiába, ezeket már...
Pedig azt mondtad egy interjúban, hogy hát ha 60 éves korodban elhatároztad, hogy neked ideig voltak mindenféle gondjaid, meg izgultál minden fellépés előtt, nagyon. Meg egyáltalán, nagyon. Meg izé, és akkor te elhatároztad, hogy na, most már szűk az élet, most jön a pozitív életszemlélet, és mindent úgy fogsz szemlélni, hogy...
Igen, igen. Megmondom neked, apa, az időben például jött egy csodálatos dolog az életembe, az unokáim. Azok akkoriban voltak kicsik, és az az igazság, hogy amikor a lányom kicsi volt, akkor én nem nagyon tudtam vele foglalkozni, mert akkor éjjel-nappal játszottam. Próbáltam délelőtt, este játszottam. Szóval nagyon
volt
nagy...
Volt egy Rozi néni nevű segítség.
Rózsi.
Józsi,
bocsánat. Rózsi mamának hívtuk. Igen, aki csodálatosan segített nekem, az igaz. Tehát igen, de azért a lányom...
Persze.
Mint később kiderült, ezt ő megérezte. És én azt gondoltam, hogy most vissza tudom adni talán az unokáimnak. És arra emlékszem, hogy a lányom egyszer felhívott, és azt mondta, hogy anya, megszületett a második gyerek, és kicsit korábban kell visszamenni a munkába, mert egy olyan jó munka lehetőséget kapott, és tudok ennek is segíteni. És akkor én azt mondtam, hogy boldogan. És aznap felhívtam az összes szinkron stúdiót, hogy 2-ig vagyok, utána nem, mert én megyek az unokáimért a bölcsődébe, óvodába. És az egy boldog időszak volt, amit ezekkel a gyerekekkel töltöttem. Játszótereken sétáltunk, beszélgettünk, sokat voltak nálam akkor. Szóval ez egy nagyon boldog időszak volt. Aztán, mikor nagyobbak lettek, akkor megint elindultam vidékre, akkor töltöttem egy pár szép évet. Szegeden még, az már egy idősebb koromban volt, de ott egy gyönyörű előadást játszottam, a Zsótér rendezte, a Miller, na, tudtam, hogy bejön egy Király Leventével.
A Ügynök halála?
Ügynök halála, igen, amit nagyon-nagyon szerettem, meg a Telihaival is. Jókat dolgoztam.
És hát egyedül nevelted a lányodat, azért merek erről beszélni, de mondta, nem szeretnél, mert több helyen te beszéltél erről őszintén, ugye Tordi Gézától van a lányod, és hogy hát összesen házasodtátok, mert azt mondtátok, hogy tudjátok, hogy ez nem lesz hosszú távon.
Így van.
De ezt miből lehetett tudni? Amikor azt mondod, hogy ő volt a legnagyobb szerelem.
Hát nem tudom, hogy a legnagyobb volt-e. Az nem tudom, azért, mert ezt lehetett tudni, megmondom, ez egy komplikált kérdés, nehéz kérdés, úgy nehezen jöttem rá, hogy tulajdonképpen így volt. Ő, a Géza akkor volt túl egy válláson, amikor mi, nem akkor ismerkedtünk meg, mert ismertük egymást már előtte. 10 évig. Éve csak akkor történt közöttünk valami olyan, hogy ez egy ilyen nagy szerelem volt. De nagyon hamar lettem én terhes. És ez a Gézának akkor egy kis gond volt, mert ő egy házasságon volt túl, egy gyerekkel, akivel nem nagyon tudott ő mit kezdeni, most még egy gyerek, ebben is olyan nehezen kezd valamit. Én ráadásul akkor úgy mondták, hogy veszélyeztetett terhes, mert elég késő, 36 éves voltam, amikor született a lányom. és pihennem kellett minden, és akkor úgy éreztük, hogy ez nem fog soká tartani. És akkor én mondtam a kézának, de mondom, most, mert ő mondta, hogy hát akkor jó, hát akkor házasodjunk össze, legyen a gyerek. Mondom, édesem, most miért házasodjunk össze, hogy holnap után egy válóper, de teljesen fölösleges dolog. Én nagyon boldog vagyok, és aztán hála Istennek ez egy nagyon-nagyon jó kapcsolat maradt végig a Gézával. A későbbi időkben én sokat játszottam vele, meg a rendezéseiben is, a Budapesti Kamara Színházban, ő ott főrendező volt, és együtt játszottunk. Géza papát imádták az unokák, és nagyon-nagyon szép és jó kapcsolat.
Az megmondható, mert ugye az tudható, hogy te nagyon hamar házasodtál, 17 éves voltál, és akkor Kárpáti György olimpiai bajnok vízilabdázó volt, és vele értél vagy 10 évig, és utána aztán jött egy hosszabb időszak Bújtor Istvánnal. Hogy a szakmában ezek a kapcsolatok adtak-e valamit? Hát főleg, hogyha a szakmabeli volt, de hát el tudom képzelni, hogy egy vízilabdázó is hozzáad valamit.
Nem, hát én nem.
Élményben, játékban, bármihez.
Nem tudom, nem volt nagyon sok közös pontunk a Kárpátival, nem tartott nagyon sokáig ez a házasság, mert ez ilyen családi kapcsolat volt, és hogy milyen jó, hogy itt a nagy gyönyörű szép színésznő, meg a csodálatos olimpiai bajnok. Házasok, de hát ez nem tartott túl sokáig, mert nem volt igazán közös semmi. És aztán a Bújtorral az egy nagyon szép, hosszú kapcsolat volt.
De beszéltetek szakmáról? Tehát megdumáltátok? Jártatok egymás premierjére?
A Bújtorra? Igen. Persze, játszottunk is együtt sokszor. Pécsett is, még Győrben játszottunk együtt. Aztán később már nem, és később már, de vele is élete végéig nagyon-nagyon jó kapcsolatban voltam.
Az mitől alakulhatott úgy, hogy te zömében azért mégiscsak vidéken voltál? Tehát mondjuk a pályád elején nem szerettél volna Pesten lenni?
Szerettem volna, de valahogy akkor történt ez a Székely-Zsámbéki féle nagy változás a vidéki, egy-egy vidéki szél, meg a Ruszt Jóska feltűnése.
Igen, és tehát a Székely ugye Szolnok, a Ruszt József Kecskemét, a Zsámbéki Kaposvár, és aztán Csiszát is számíthatjuk ide a Miskolca.
Igen, de az tehát, egy későbbi
ezek
dolog.
Ezek számítottak akkor a feltörekvő, haladó, izgalmas színházaknak. Érdekesebbek voltak, mint a budapestiek.
Ezek számomra érdekesebbek voltak. Az az igazság, hogy nekem volt egy szerződésem, az Ádám Otto tanított engem, és én őt
és
nagyon szerettem.
És a Madách Színházban?
És a Madách Színházban, de akkor már a Madách Színháznak nem a legjobb pillanatai voltak. És én akkor azt mondtam az Ádám Ottónak, hogy nagyon köszönöm, de én inkább elmegyek Miskolcra. Pedig maradtam.
Nagyon megsértődött?
Nem, egyáltalán.
De
nem.
Nyilván, hogyha te Pesten maradsz, máshogy alakul a pályád. Tehát ismertebb lettél volna országos viszonylat, nem?
Hát akkoriban ezek a vidéki színházak nagyon népszerűek volt. Akkoriban az
hát
igen, egész színházi világ
mert
sokkal...
Mert akit nagyon érdekelt a szakma, tehát kritikusok, meg...
De nem.
Jártunk oda vidékre, de hát azért mégse tudta annyit filmezni, mert azt mondod, hogy olyan nagyon ezt soha nem is szeretted.
Nem szerettem, nem tudtam.
Nem, azt mondtad, hogy neked idegen. Rosszul áll a kamera, de miért?
De azért, mert ez is egy képesség. Vannak, akiknek ez fantasztikus.
Tehát, hogy te színházi színész
vagy. Én igen.
Na jó, de a mi kis falunkban meg mégis ott ragadtál.
Hát persze, mert aztán az egy más, már az egy más technikával készülő dolog volt, meg az egy nagyon-nagyon örülök neki, és nagyon mulatságosnak tartom, hogy az hozott nekem egy ilyen népszerűséget.
De nem furcsa, hogy, tehát azért nem azt szeretné egy színésznő, hogy mondjuk hát az egyik legenda ugye az Óze anyó Miskolcon a Pergündbe, de akár mondhatom a Major Tamással a Lír király, te voltál még akkor Goneri.
Igen.
Tehát nem azt szeretnéd, hogy hú, ezt tudná mindenki, hogy hú, ezt aztán úgy eljátszottad, mert hogy ezt aztán úgy eljátszottad.
Igen, igen, de ezt nem, ezt az ember tudja, hogy nem ezek hozzák a népszerűséget, hanem az könnyű dolgok, azt, amit nagyon sokan néznek és szeretnek. És én egyébként ezt a mi kis falunkat, ezt nagyon nívósnak tartom ebben a műfajban.
Hogy kerültél bele ebbe?
Kasztingoltam. És
de meghívtak a kasztingra?
Meghívtak a kasztingra, igen. Hát kellett egy idős asszony, öreg.
És ki hívott a kapitány Iván, aki a
nem, az, nem tudom, nem. Egy kaszting társaság.
Ja, egy kaszting társaság. Egyszer csak felhívtak?
Igen, vagy? És mondták, hogy menjek. És akkor még egyszer hívtak, és mondták, hogy ez egy kis szerep, meg nem tudom, és mondták, akkor kétszer menjek kasztingra, nem, lehet, hogy nem is megyek, hagyom a fej. De hál' Istennek elmentem.
És mit kell csinálni?
Tessé?
Mit kell csinálni?
Egy kis jelenetet játszani, ott ketten valamit mondtam. A másik, aki szintén, de az, akivel kasztingoltam, az aztán végül is nem került bele.
Ugye ez egy ilyen minden lépben kanál nő, ez a Joli néni, igen. Amit tehát szerintem nagyon nem vagy. Te egy ilyen eléggé...
Nem, és az az igazság, hogy ilyen... Jaj. Hogy én vidéki asszonyokat is nagyon keveset játszottam igazából, én egy városias. De aztán nem bántam, nagyon-nagyon. És a másik az, hogy olyan nagyon sok kedves kollégával találkoztam ott, akikkel színházban nem játszottam együtt, és akiket nagyon szerettem, és nagyon, nagyon jó volt. Jó volt, kedves volt. Most már kikerültem valahogy belőle, idén már nem hívtak meg. Gondoltam, még egy-két napot leszek, de nem, nagyon sok fiatal került bele, nagyon kiszélesedett.
És nem is mondták, hogy akkor...
De mondták, hogy majd próbálnak meg. De az az igazság, képzeld el, hogy ez az első adásban 30-an voltunk. Ugye a kis falu. És most utoljára azt néztem, hogy több mint 300 szereplője már ennek a falunak.
Igen, hát nagyon-nagyon kiterjedt, persze, és hát persze. Változatlanul abszolút népszerű. Abszolút népszerű. Azt is olvastam, hogy a Rózsavölgyi Szalomba, ahol felléptél, ott is annyira drukkoltál a premiéren, hogy... Azt mondtad, hogy soha többet nem lépsz színpadra, aztán szerencsére nem így lett. De mitől féltél te ennyire
nem
még
tudom,
mindig?
Nem tudom, mindenki
és fél. Hát az egy kis stúdiószín, tehát lát 100 ember, miközben a mi kis falunkban, mit tudom én, millióan látnak.
Ja, tehát, nem, forgatáson nem félek.
Ja.
Az nem, hát az nem, mert hát ott
érted. Aztán kivágják meg
hát
ismétlik.
Hát ismétlikben bármi történhet, igen, igen, nem, igen. De a színpad az más. És az az igazság, hogy a színpadon mindenki fél. Mindenki. És erre rájöttem. Azt hittem, hogy azok, akiken nem, kevésbé látszik. Például annyira irigyeltem, még ez Miskolcon volt, a Blaskó Péterrel játszottam. És ő olyan nyugodt volt, mosolygós, kedves volt, és premier előtt, és semmi. És képzeld el, hogy az volt a jelenet a premieren, illetve a darabban, hogy én a feleségét játszottam, és találkozunk, és úgy megölelem. És a premieren, amikor megöleltem, akkor azt éreztem, hogy a szíve kiugrik a mellkasából, ahogy öleltem, úgy csapódott nekem, mert Ő is úgy
érzi. És ott valahol elmesélsz egy olyan történetet, hogy a Lír király, amit már megemlítettünk, és major volt a Lír, hogy a premiéren az első igen. Jelenetnél elment a hangja, és az egész teste remegett, és te is nagyon féltél, és azt hitted, hogy itt 5 perc múlva le kell ereszteni a függet, mert valamelyik ötök
ez
rosszul
lesz. Hát nem én, mert akkor nekem ottan kevesebb dolgom volt, de neki sok. És akkor azt láttuk észre, hogy eltelik egy kis idő, pár perc, egyre nyugodtabb, és 10 perc múlva az előadás csodálatosan ment, és akkor bizony nagyon megijedtem, hogy ez nem egy múlandó dolog, hanem ez az idővel megmarad, és sőt, még lehet, hogy egyre nehezebb is lett, és ez így is volt. És ez így is volt, és ezt látom mindenkin. Mindenkin.
Ugye mondod, ezt sokan mondják, a Töröcsik is mondott ilyen neked, hogy volt mindössze 5-6 igazi estéje, te azt mondod, hogy volt 5-6 olyan szerep, amit úgy érzel, maximum. Hogy úgy igazán eljátszottál, mik voltak ezek? Az Óze anyó, gondolom az egyik.
Az Óze anyó, igen, a Szecsuáni, aztán egy Krezsa darab, amit a Szikora rendezett, az Agónia.
Szikora János, igen.
A Szikora János rendezte az Agónia, amit nagyon-nagyon-nagyon szerettem. A közönség nem rajongott annyira érte, és abban volt egy egészen furcsa befejezése a darabnak, mert egy öngyilkossággal van vége a darabnak, és a Szikora azt találta ki, amit én nagyon boldogan 46 éves koromban megcsináltam, hogy egy szaltóval beleestem a lövés után a zenekari árokba. És ezt nagyon szívesen csináltam.
A Tribádok éjszakája nincs benne?
Tribádok éjszakája is benne van. De...
Ugye ez egy Enquist darab, ezt stúdióban játszottátok,
igen.
Ebben is benne volt Blaskó Péter, meg Szerencsi Éva.
Igen.
Ez a nyúzzuk le egymásról a bőrt. Tehát, hogy ez, hogy emberek totálisan lelkileg és lényegében szinte fizikailag is módszeresen kikészítik egymást. De ebbe úgy belementetek, hogy ez hideglelős volt.
Igen. Igen.
Miközben még humora is volt, bocsánat a dolognak.
Igen, nagyon szerettük ezt, és a Péter fantasztikus volt benne. Fantasztikus volt benne. Tudod, és akkor nekem eszembe jutott, a Liv Ullmantól olvastam egyszer, hogy ő játszott egy nagyon kedves partnerével egy hasonló darabot, nem emlékszem már pontosan, hogy miről, melyikről beszélt, akit nagyon szeretett. És azt mondta, amikor elkezdtek próbálni, hogy de micsoda nagy boldogság lesz most hónapokon keresztül gyilkolni egymást, miközben a szívünk mélyén, ott a színpadon a szeretet nagyon-nagyon erős lesz. És ez így is van. És ez így is van. Van egy ilyen kettőződés akkor az emberben, hogy boldog vagyok attól, amit csinálunk, miközben ott gyilkoljuk egymást is.
De ez a fajta agresszió, ez honnan volt meg benned?
Nem tudom, az emberben nagyon sok minden van, mindenkiben. Csak attól. Én azt gondolom, azért nem volt szükségem soha arra, hogy pszichológushoz járjak, vagy mentálisan valami gondom legyen, mert én mindent kiadtam magamból a színpadon. Tehát olyan gazdag a szeretet, a gyűlölet, az érzelmeknek olyan skáláját adták ezek a szerzők a kezembe, hogy ettől úgy rendben.
És a születésnapi, hogy úgy mondjam, bulidon ott a címe, ott is jókora szeretet vett körül, és hát azért sokan megható. Eljöttek azok, a Blaskó is ott volt, ha már őt népszerűsítjük, itt, de hát a Balázs Andreától
ők tanítványaim voltak, én tanítottam is egy ideig.
Hol tanítottál?
A Lakatos Lojkónak az iskolájába. És a Balázs Andi is oda járt.
De az nem tudom, mi az a Lakatos Otto iskolája.
Volt egy ilyen.
Aha.
Nagyon jól működő iskola volt, nagyon-nagyon sok szíve. A Petra, a Kerekes Kac Petra is oda járt például.
Hát ő szervezte meg
hát
ezt a...
Egy csodás, remek színházi ember. Csodás.
De ott volt Pogány Judit is például.
Hát a Judit, hát ő vele együtt játszottam... a legelső szerepét velem játszott a Kaposváron.
Tényleg?
Persze, persze. Ő addig ott ilyen kisebb szerepeket játszott. Azt meséltem az ismerkedésünk történetét, nem?
Na, és aztán Márági, hát aki Márági azóta is Miskolcon oszlopos színésznő.
Igen, igen, de hát ő vele is még együtt játszottunk 50 évvel ezelőtt.
Hát furi lehet ez, nem? Vagy mindenre emlékezni egyszerre csak egy ilyen, nem is este, délután
gyönyörű
volt.
Gyönyörű volt, megható volt tényleg. Mert tudtam, hogy készülnek valamire, de azt hittem, hogy 5-10 ember összejön, beszélgetünk egy kicsit, köszönöm szépen. És tele volt a színház, és mindenhonnan eljöttek, és olyan szeretett árat felém, ami tényleg megható volt, és nagyon-nagyon köszönöm.
Vannak terveid?
Hát ilyen csöndes terveim vannak, és hogy pedig még sétálok egy darabig jókat, hogy még egy kicsit elnézelődöm. Nem nagyon, nehéz már ebben a korban igazi örömöket találni. Úgy kicsit magányos is vagyok, mert sok kortársam nincs, a fiatalok ugye hát azért nem nagyon kívánnak velem sok időt eltölteni. Van egy gyönyörű nagy családom, az öcsémnek 6 gyereke van, és ővelük is tartom a kapcsolatot, de hát ott is mindenki dolgozik, itt ott találkozunk, a lányom is sokat dolgozik. Az unokáim sajnos már azok megnőttek, ott már iskola van, sport van, barátok vannak, kevesebbet vannak nálam már. Úgyhogy, de...
Csak mit csinálsz, olvasol, meg tévézel, vagy mit?
Igen, a szemem nem túl jó, úgyhogy e-bookra vagyok kényszerülve, mert nem nagyon látok rendesen. Igen, igen, de azért sokat olvasok, sokat sétálok, az legalább napi 1-1,5 óra. Szeretek a piacra járni, főzni, azt abban úgy elfoglalom magam, és nagyon szeretek jókat enni, az igaz. Aztán járok fürdőbe, még egy kicsit úszogatok, meg ez ilyesmi. Ilyesmivel vagyok el. És nagyon szeretek, még a hál' Istennek a lányomnak van egy kertje, ahol nagyon szeretek ottan egy kicsit gerebjézni, bogarászni, és a természettel foglalkozni.
Hát akkor köszönöm, hogy jöttél, és még sokáig, hogy te fogalmaztál, legyél el, és legyél jól.
Én köszönöm nagyon a meghívást, és igazán köszönöm ezt a szeretetet, ami még ebben a korban is árad felém.
Lehet, hogy rászolgáltál. Folytatjuk nem sokára a kritikai rovatommal egy szignál után a művészbejárót. Timár Éva volt a vendég. Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Először a Répa király című produkcióról, amit Kovalik Balázs rendezett a budaörsi Latinovics színházban. Ez egy nagyon-nagyon különös és nagyon furcsa előadás. Ugye tudják, hogy Kovalik hát leginkább opera rendező, de rendezett már Alföldi Róbert főszereplésével Budaörsön prózát is, ugye a Liliomot, meg például az Örkényben a Boris Godunovot, de ez most zenés, csak nem opera, hanem operett, Offenbach operett méghozzá, és egy nagyon különös dologról szól, arról, hogy hát megbukik egy uralkodó, és helyére megválasztanak egy répát. Ugye hát ebben már benne van az, hogy tulajdonképpen egy senkit is oda lehet fölénk tenni, oda lehet ültetni a trónra, és rögtön elkezd úgy viselkedni, mint egy nagy ember, mert annak is hiszi magát, és elkezd pöffeszkedni, és elkezd hát tulajdonképpen mindenkit leuralni. Ezt Jó régen, tehát 1872-ben mutatták be Párizsban. Nálunk nem játszották, csak egy ilyen német társulat, egy kisebb német társulat adta szintén jó régen. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a magyar első verzió és bemutató, ha úgy tetszik, hát persze jól átírták azért, ugye Szárdú írta a szöveget, aki hát egy ismert vígjáték szerző volt, tehát maga Kovalik is átírt, beleírt, kihúzott, Ari Nagy Barbara, ugye ismert dramaturg, Závada Péter, kiváló író, és Furák Péter is beledolgozott, aki egy kis zenekart is vezet. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ugye amikor pesti jóval nagyobb színházak most már megússzák és elsporolják az élő zenekart, tehát hogy itt Budaörsön erre áldoznak, mert hogy attól színház a színház, hogy ami csak lehet élő benne, és a zenekar, tehát a muzsikusok és a színészek, azok abszolút hát inspirálják egymást, és ebben az esetben a Furák Péter hát olyan intenzitással vezényel, miközben hát a billentyűs feladatokat is ellátja, hogy szinte kiesik a bőréből. Mert Tibor ez a bizonyos répa király, és hát Benedek Mari egy oltári jelmezt tervezett neki. Hát ugye egy ilyen látszik rajta a jelmezen is, hogy ez egy felfuvalkodott pasas, és hát olykor egy meztelen répát látunk, de van, amikor zakó kerül ráink, meg nyakkendő, de közben alul meg kilóg a répa, ami hát abszolút végképp mókás. Nekem eszembe jutott az Übü király, tehát Zsárinak az Übü királya, ugye, ami tulajdonképpen egy diák előadásból vált klasszikussá, hogy ott is van egy ilyen felfújt hólyag, aki hát egy senki, de hogy mindennek képzeli magát. És ugyanígy van itt is ebben az esetben egy párja, ugye az Übü királyban Übü mama, ebben az esetben Szőcs Orsi játsza, aki ha lehet még elvetemültebb nála, és ugye buzdítja mindenféle aljasságra. A történet szerint 24. Fridolin volt az uralkodó, aki egy ilyen pipogya fráter volt, és hát egyszerűen megbuktatják el, elűzik, és akkor választják ezt az ipsét. Fridolin Csajs Zoltán játsza, aki hát úgy tulajdonképpen elmegy vándorolni, és bebarangolja az országot, sok mindent lát, sok mindent tapasztal, majd amikor sejthetően előbb-utóbb megbukik ez a répa király, a történet szerint tulajdonképpen szó szerint elkezd rohadni, és még bűzt is kezd magából árasztani, és mindenki, aki eddig gazsulált neki, az elmegy körülötte, és próbál újra helyezkedni az új hatalom irányába. Na most a Fridolinnak van tulajdonképpen egy ilyen, hát kvázi fegyverhordozója, Robinnak hívják, Joász Vince játsza, és vele tart még Rozé nevű elvileg fiatal ember, gyakorlatilag áruhába van, tehát nő, Szaploncai Mária, aki azt gyanítja, hogy az operettekben elmaradhatatlan szerelmi szál fog ebből kibontakozni, hát az abszolút jól gyanítja Antal Csaba, a sok mindent tudó, de egyszerű díszlet, és hogy tulajdonképpen hát nem volt még a budaörsieknek egy ilyen nagyszabású produkciójuk, tehát játszik benne a társulat színe Java, Bohocki Srára, Csaván Gábori és Robert Bognár Anna, Gellért Dorottya, Kerek Dávid. Az első rész nekem kicsit szertelen, kicsit olykor még lassú is, és kicsit túl könnyed, tehát azt érzem, hogy olyan viccelődős, nem mindig eléggé fajsúlyos, nem is pukkan minden poén. A második rész nagyon összesűrűsödik, és akkor az ember már azt érzi, hogy ez a totális elégedetlenség, ami ezektől a teljesen káoszos állapotoktól eluralkodik, ez kezd már-már ilyen forradalmi hevületté válni, és ez ott van a színészek arcán, a szélesedő, elvaduló gesztusaikba, hogy hát ebből elég volt. Tehát, hogy kész. Tehát, hogy nem, ezt most már nem tűrjük tovább, és ez megmutatkozik a produkcióban, és ettől hát a dolog nagyon felerősödik, és hát, mint mondtam, hát a répa király bukik, hogy ugye mi jön utána, hát ezt bizony ki tudja. Nem lehet sejteni, de hát ezt nyitva is hagyja a produkció. Tehát Budaörs, a répa király. No, a Valuska című produkció Eiffel Műhelyházban, ugye, amit Kraszna Horkai írt, aki hát mindenki tudja, hogy most kapott Nobel-díjat, és tulajdonképpen jól jött ki, hogy már ki volt tűzve, hogy a Valuska, ami hát ugye a Kraszna Horkai az Ellenállás melankóliája című regénye alapján született, és Eötvös Péter egyetlen magyar nyelvű operája, és 2023-ban mutatták be. Most már ki volt tűzve, hogy hát megy belőle három előadás, és én ezt újra néztem, mert hogy nem, ez nagyon jónak gondoltam, és nem bírtam ki, hogy ebből a Nobel-díj alkalmából, meg amúgy is tulajdonképpen ritka az, hogy az ember arra vágyik, hogy de hát, hogy egy előadást újra nézzem, mert hogy az emléke róla, hogy hát annyira jó, és nagyon lehet csalódni ilyenkor, hogy már szana szétesik, vagy nem is olyan jó, mint gondoltam, de valami miatt szép emlék. Na hát ez bizony nagyon egybe van, és nagyon rólunk szól. Ugye Eötvös már nagyon beteg volt, mire ezt bemutatták, ő istenien vezényelte a saját operáit, és hát nagyon jó lett volna, hogyha ő tudja vezényelni, de még meg tudta nézni a premier, de sajnos vezényelni már nem tudta, miközben hát Szennai Kálmán azért egészen kiválóan vezényli. Ugye én szeretem az Eiffelbe azt, hogy minden helyről látszik a zenekar, és szeretem is nézni a zenekart, az áthevült arcokat, tehát ahogy belejönnek a zenélésbe, ahogyha úgy tetszik, elkapják egymást, és remekül meg tud ettől hát szólalni a zenekar. Ugye az Ellenállás melankóliájából, hát ezt talán jó néhányan ismerik, Tar Béla Weckmester Harmóniák címmel készített filmet, és akkor hát tulajdonképpen most itt van ez az opera, ebből a meglehetősen hát sok szövegből Keszthelyi Kinga és Mezei Mari készítették el a librettót, és hát díszletként Devics Motondi, Elmez Huszár Kató. És vannak nagyon sejtelmes fények, olykor ilyen egészen festői látvány, a címszerepet Valuskát Haja Zsolt adja. Ugye ez egy kicsit egy ilyen félnótásnak tűnő valaki, aki postás, újság, kihordó, de közben ő a legjobb lelkű ember ezen a vidéken, tiszta szívű, naív, valaki, aki szembe megy, és itt visszautalok akár a Répa királyra, mindazzal a káosszal, mindazzal a sötétséggel, ami itt hát ezen a vidéken uralkodik. Nagyon jók, és ezt nem mindig mondható el, az énekesek színészi teljesítménye is. Miks Adrien játsza Valuskának az édesanyját, aki majd a sajnálatos eseményeknek hát áldozatul is esik, tehát majd belehal, és Tünde, annak a szereplőnek neve, egyébként az énekes és Szabóki Tünde, aki egy polgármestert asszonyt játszik, egy ilyen populistát, egy ilyen csupa rikító rózsaszínbe is van öltözve, és ilyen közhelyeket puffogtat, és abszolút ilyen iszonytató hatalom mániás, tehát ő az, aki nem fogom elmesélni a történetet, amikor végül is egy ilyen katonai uralom, egy diktatúra tör ki, akkor ennek az élére áll. Nagyon jó karakterek vannak, van például egy vonatos jelenet, és ott egy parasztasszonyt ad Farkasréti Mária, már akkor is arról szól ez a jelenet is, hogy hát nagyon lassan döcög a vonat, meg még a tetejébe megáll, és van egy tanár úr, Hábetler András adja, akitől végképp megszoktuk, hogy hát Isten ilyen játszik színészként is, aki ráérez Valuskára, aki amikor már hát ki akarják iktatni, és élete végéig bepakolják egy elmegyógyintézetbe, akkor ugye ott van vele, és meglátogatja, és próbálja tovább vinni, hogy azt mondjam, azt a tüzet, amit ő képvisel. És van egy prózai szereplő, nagyon jó, Szalontai Tünde, akit ugye főleg az alternatív színházi világból ismerünk, aki mindennek a krónikása, de ha kell, akkor éppen beáll Kocsmáros asszonyt is játszani, és az egész előadás nagyon rendben van, iszonytatóan megrendítő, a mellettem ülő az például sírt is, miközben azért van egy ilyen nagyon kemény, éles, szarkasztikus humora is. No, akkor beszélek az Oktogon című előadásról, amit hát a Katona József Színház mutatott be a Kamrában, és Máté Gábor rendezett. Ez egy ilyen hagyományos, realista előadás, ami most úgy tűnik, hogy a Katonában kisebbségben van, de itt is van, akár mint a Valuskában, egy valaki, aki, ha úgy tetszik, szembe megy az egész árral, hát ugye Tasnádi Bence alakítja, egy építész, egy fiatal építész, aki nem akar megfelelni az elvárásoknak, akinek saját elképzelései vannak, és ezekből hat törik, ha szakad, akkor sem enged. Na jó, ennek nem lesz jó vége, ez sejthető már előre. És van egy pandantja, Bányai Kelemen Barna adja, aki hát, hogy mondjam, aki mindennek, minden elvárásnak úgy felel meg, ahogy azt hát akarják, ám de jóval tehetségtelenebb, jó minden szempontból megalkudó, törleszkedő, annyira, hogy bizonyos dolgokat hát ezzel a Tasnádi Bence által játszott épp építésszel csináltat meg, de úgy, hogy a saját neve alatt, mert ugye ezt a srácot, hát ugye kigolyózzák. Van az előadás elején egy olyan jelenet, ahol egy idős építészhez elmegy magától tanulni, Bán János adja, akiről sejthető, hogy kicsit hasonló utat járt be, mert ő is már teljesen a periférián van, de ő is tehetséges, és rá is érez ennek a fiatal srácnak a tehetségére, hogy Hóvárd és Péter, ugye ez a két építész. És akkor hát vannak itt mindenféle figurák, van egy nagyhatalmú építész kritikus Ruyter Vivien alakítja, aki a nagy nő is, akiben mindenki belehabarodik, és hát ebből persze aztán lesznek bonyodalmak. Elek Ferenc ad egy ilyen média Cézárt, akit leginkább csak a pénz meg a befolyás érdekel, meg a Ruyter Vivien által adott nő. Hát ennek sem lesz túl jó vége. Halál is lesz a végén méghozzá, öngyilkosság, ennyit talán elárulható. Hát ez egy életkép sok tekintetben a mai állapotokról, bár ugye hát nem magyar a szerző. És akkor nagyon-nagyon gyorsan még a Rózsavölgyi Szalonnak a Búcsú Levél című előadásáról, ami hát az előbb mondtam, hogy az Oktogonban lesz öngyilkosság, ez meg egy öngyilkossági kísérlettel kezdődik. Alföldi Róbert rendezte a produkciót, és ketten játsszák Kis Mari és Epres Attila, és bejön az Epres Attila által adott egyébként pszichoanalitikus, ilyen bóc, maszk és öltözék van rajta, és rögtön, ahogy bejön, hát tulajdonképpen így hurokba próbálja tenni a fejét, de hogy ügyetlenkedik, és olyan nagyon nem sikerül ez neki, miközben láthatólag azért akarja, és ez olyan groteszkbe megy át, tehát tulajdonképpen még nevetünk is, miközben hát lehet, hogy mindjárt meghal, és ekkor betoppan a felesége, aki pedig egy híres zongoraművésznő, és hát ugye nagyon ráripakodik, hogy hát mit csinál, és egyáltalán. És akkor a dolog arról szól, hogy két ember, akik leéltek egy életet, és hát talán ugye megfáradt már a házasságuk, rendbe tudja egy éjszaka alatt tenni az életét, vagy végképp odáig jutnak, hogy szétmennek, és akár ez a pszichoanalitikus, akit időnként még éjjel is írnak a betegei, és belerival a telefonba, hogy most ez nem a legalkalmasabb. Tehát, hogy újra együtt tudnak-e maradni, folytatni tudják az életüket, vagy valami végletesen kiürült, és hát reménytelen lesz az életük, és totálisan csődöt mondanak. Ugye itt Alföldi ezt ilyen groteszkre, abszurdra próbálta rendezni, de azt érzem, hogy ezt nem sikerül végigvinni, mert ez azt feltételezné, hogy a tragikus dolgokon is szinte végig nevetünk, hát hiszen a bohóc létnek is ez a lényege, hogy ott is történik bármi rémisztő, akkor is azért nevet. Tehát Chaplinen hát diktatúráról, Hitlerről tudott úgy beszélni a Diktátor című filmjében, hogy nevettünk, tehát a legnagyobb rémségekről. Itt is erre lenne szükség, de ez valahogy nem jön létre, és egy kicsit essikúvá válik az előadás, miközben hát mind a két színész megtett mindent, meg hát azt mondanom se kell, hogy két remek színészről van szó. Tehát kicsit vegyes érzésekkel távoztam erről az előadásról. Ennyi fért a mai művészbejáróba. Az első részben a 85 éves Timár Éva volt a vendég, a második részben volt a kritikai rovat, a hangpult mögött ezúttal Csorba László ült, azok számára, akik hétfőn 3-tól nézik a művészbejárót videón, Laboda István kezelte a kamerákat, én Bóta Gábor voltam, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.